Folytatjuk a beszélgetést Danka Szilviával, közgazdásszal, coachal, mentorral, aki egyébként közel 30 éves vezetői, felső vezetői, multinacionális tapasztalattal rendelkezik, és egyébként időközben egy saját vállalkozást is indított. De most beszéljünk 2022-ről. Azt mondtad, hogy az első nagy változás a munkaerőpiacon az elmúlt időszakban a 2008-as volt a gazdasági világválság idején, és aztán jött a pandémia, ami szintén elég erőteljesen felforgatta a viszonyokat, és te 2022-ben léptél. Miért és hogyan és miért jött a saját vállalkozás ezután?
Igen, 2020-ban csatlakoztam az akkori telekommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjéhez, pandémia után két hónappal, úgyhogy emlékszem, hogy a számítógépemet azt így gumikesztyűbe adták át, és rögtön otthonról kezdtük a munkát. Egyébként a telekommunikációs, ott is a sales területen voltam, és igazából könnyebb volt adaptálódni, mint az IT területhez, mert ugye a termék más, de maga a filozófia mögötte az jobban közelít egymáshoz, és ott egy férfi főnököm volt, aki nagyon gyorsan, tehát kb. 2 hónap alatt minden tudását átadta nekem, és mindenben támogatott, hogy nagyon gyorsan felvegyem ezt a telkó tudást, ami ehhez szükséges, és hát végigkínlottuk a 2020-as évet, ugye tombolt a pandémia, bezártuk az üzleteket, kinyitottuk az üzleteket, kinyitjuk, nem nyitjuk, hajnalba dőlt el, hogy most akkor kinyitjuk, vagy nem nyitjuk, tehát lényegében egy olyan mikromanagementbe csöppentem, függetlenül az, hogy a névjegykártyámon mondjuk egy vezetői pozíció volt, hogy talán ilyet még életemben nem is tudom, hogy mikor csináltam utoljára, de nem, hogy mondjam, abszolút felfogtam a feladatnak a súlyát, hogy itt most nem az a helyzet van, hogy itt a munkaköri leírásunkhoz ragaszkodunk, hanem helyzet van, tehát mindenki ott dobja be magát, ahol tudja, és emellett volt minden idők legnagyobb IT transformációs projektje is, ami párhuzamosan indult valamivel a pandémia után, ami azt jelenti, hogy hát reggeltől estig dolgoztunk, tehát szó szerint volt olyan, hogy hajnalban vezetői meetinget kellett összehívni, mert másnap egy éles döntést kellett meghozni, és akkor 4 órakor mindenki a
hajnali négykor
a kolba volt, és volt ennek egy bája egyébként, de az, hogy közben be voltunk zárva, és hogy nem tudták kimenni a lakásból, és tele voltunk meetingekkel, hogy én konkrétan ki se jöttem a szobámból, tehát volt olyan idő, hogy tényleg csak a fürdőszobáig, meg a konyháig, és hát mindent kicsavart belőlem, és ugye ezzel párhuzamosan ez, de rengeteget tanultam, és egyébként nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak. Mert
tehát azt mondod, még a feketőves felső vezetőket is azért meg tudta rángatni ez az időszak.
Meg. Tehát nagyon-nagyon oda tette magát mindenki, és nagyon-nagyon elfáradt mindenki, és most ezt nem azért mondom, hogy bárki is sajnáljon, de én nem hiszem, hogy mondjuk 14 órát naponta toppon lenni és döntéseket hozni, ami egyébként a fogyasztóknak az érdekeit szolgálja.
Telekommunikációs szektor.
Igen, tehát hogy azért itt volt egy kiemelt stratégiai fontossága is annak, hogy mi mit csinálunk. És itt is az volt, hogy folyamatos hiba elhárítás, tehát nyilván
és tűzoltás, ha jól értem.
Igen, de ez jó volt, tehát hogy egyébként ez inspiráló volt, ami a személyes életembe hozta a fordulatot, az, hogy körülbelül 2021-ben ugye az édesapámról kiderült, hogy rákos beteg lett, és akkor ott mi, ők vidéken élnek, és akkor roham tempóban kellett megoldások után egy zárt egészségügyi rendszerben megoldani az életmentő műtétet, aztán az utókezeléseket, közben a munkahelyemen helytállni, közben azért mégiscsak én is csak nő vagyok, és egy családanya, tehát a háztartás, hát minden, ugye erről nem is beszéltünk, hogy egyébként úgy tűnik, mintha máshol nem is foglalkoznék csak a munkámat, de hát ez nem igaz, mert van.
Így utaltunk rá, hogy igen, kell a hátország, de hát az kevés, attól még részt kell venni a mindennapokban, ott kell lenni, mind a gyereknevelésben, mind akkor azt mondod a háztartásban is.
Igen, hát főleg nálunk egy rántott húsadag, az 37 szeletnél kezdődik, tehát
és akkor azt mondod, hogy ott egyszerűen összefeszült a munka és a magánélet, illetve ennek a
Igen, és emlékszem, hogy már be lehetett járni dolgozni, és valami prezentációt kell tartanom, és akkor ott kaptam a hírt, hogy apukám meghalt, és akkor kijöttem a meetingről, és elmondtam. Még elmondtam a prezentációmat, még teljesítettem a feladatomat, és aztán kisétáltam, és mondtam, hogy az itt ennyi volt.
2022.
Így van. És akkor ott azt hittem, hogy megfulladok. Tehát, hogy ezt most én így már nem akarom csinálni. Hogy kicsit volt is egy lelkiismert fúdásom, hogyha kevesebbet dolgoztam volna, akkor még többet tudtam volna, ami egyébként nem igaz, mert maximumra járattuk az őség, de hát volt olyan, hogy a teraszon tudtuk beadni egy betegembernek a... Szóval, hogy nonsens szituációk alakultak, és az ember azért úgy keresgeti magába, hogy tudott-e volna még többet tenni, vagy nem. És én azt mondtam, hogy én ezt a dilemmát most feloldom azzal, hogy nekem most egy picit pihenni kell így 28 év után, és akkor kicsakkoltam.
Mi történt ezután? Vagy hol találtál fogódzót? Mert hogy azt gondolom, hogy itt kellett keresni valami újat.
Hát annyira divatos szó ez a szabatikál, meg ugye sokan posztolnak erről, hogy elmentem szabatikálra. Hát én is azt gondoltam, hogy 28 év után talán megengedhetek magamnak, amit nem kell megindokoljak. Csak pihenni szeretnék, csak szeretnék feltöltődni, és majd, ha jól kipihentem magam, meg úgy érzem, hogy most megint mentálisan és fizikailag is ott vagyok, akkor majd ezt szépen elkezdek.
Akkor hajrá vissza.
Igen.
Mm-hmm.
Na hát ez nem jött össze. Már az is gyanús, ha valaki 5 hónapig nincsen a piacon, na de ha 1 évig, hát az ott már valami biztos, hogy baj van vele. És igen, és szerintem nézik azt, hogy ki mennyi ideig van távol, és minél tovább vagy távol, annál nem tudom, mit gondolnak, akik keresik, hogy mi történt az az ember, hogy megváltozott, vagy lebetegedett, vagy mi történt vele, de ez az időtáv, ez rontja az embernek szerintem az esélyeit. És én a feszültségoldás céljából kezdtem el egyébként pilateszezni, és ott a, most ha rátérhetünk arra, hogy
persze,
hogy
és aztán hogy oldottam. Persze, és mit hozott igen. Ez a változás.
Tehát amikor ki lehetett szabadulni, akkor azt mondtam, hogy most valamit újra mozogni kell, és akkor rábukantam egy ilyen pilateszteremre, és hát én ott bevadultam. Tehát amit ez az 50 perc tud, az egy olyan mentális kisimulás és fizikai jobblét, mindösszesen 50 perc eredményeképpen, ami kvázi függőséget okozott. És ami aznap összegyűrt, lementem, néha megkésve, vagy dühösen, vagy fáradtam, vagy ideges, és kijöttem úgy, mint aki. Hát így 10 centivel a föld fölött, és mondtam, hogy úristen, nekem ez kell.
Hogy itt valami történik, itt valami és történik, ezzel neked foglalkoznod kell.
Van. És akkor hetente 2-szer jártam, 3-szor jártam, még többet jártam, stb. És amikor láttam, hogy menet közben természetesen jelentkeztem különböző pozíciókra, most erről lehet beszélgetni, hogy melyik miért nem jött össze, nyilván voltak a fiatalabb generációs interjúk, ahol hülye kérdésekre kellett volna okos válaszokat adnom, amit nem szerettem volna. Meg volt olyan is, amikor a pozíciót hívták vissza, volt olyan, hogy a projektet fújták le, volt olyan, hogy csak azért kellettem, hogy meglegyen a shortlist, tehát hogy mindenfajta sztori volt, és azt mondtam, hogy most ezt egy picit abba hagyom, ezt a jelentkezősdít, és akkor mi más van még, akkor jó, akkor addig is, amíg visszaállítom a korporát életben a státuszomat, addig csinálok egy B-lábat, és akkor legyen egy saját pilátesztermem. Olyan sztenderdekkel, olyan normákkal, olyan szolgáltatásokkal, amit én elképzelek.
Tehát akkor átvettél végül is egy vállalkozást, ha jól értem, légzésterapeuta és pilátesz oktató is lettél időközben azon túl, hogy igen. Saját vállalkozást indítottál.
Igen, igen, hát a légzést azt most már ugye sokan beszélnek róla, a könyvek jelennek meg róla, tehát nem feltétlenül az én tudásom fog ehhez hozzáadni, akár a polcra is leveltünk egy ilyen könyvet, de az biztos, hogy a légzés és a légzés technika és a stressz oka az, hogy az emberek elfejtenek konkrétan lélegezni, vagy rosszul lélegeznek, és én hiszek abba a holisztikus megközelítésben, hogyha van mozgás az életemben, hogy egy picit tudom, hogy a stresszt azt mondjuk egy bizonyos légzés technikával tudom menedzselni. Van egy ritmusa a napomnak, van egy szabályozottságom, egy fegyelmezettségem, akkor meg tudjuk tartani magunkat az egyensúlyban. Ha ezek bármelyike sérül, tehát nem sportolok, nem mozgok, ráfügtem mondjuk a Netflixre, vagy teljesen mindegy, tehát eltolódnak ezek az arányok, és nincsen meg ez a balansz, akkor ott szoktak jönni a mentális és az egészségügyi megborulások, és tulajdonképpen az integratív légzés terápiát csak azért végeztem el, hogy be tudja, mi lesz majd a pilateszes tevékenység, mert úgyhogy a pilateszben is a légzésnek kiemelt jelentősége van.
És azt mondtad, és az úgy kihallottam a beszélgetésből, hogy egy támogató közeget, közösséget tartasz fontosnak létrehozni, és akkor itt egy picit távolabbra mennék, vagy fókuszálnék, és azt mondanám, hogy igen, vannak helyzetek, amiben nő és nő támogatja, vagy nem támogatja egymást, mert erről is beszéltünk pár szót itt az interjú előtt, hogy nagyon fontos lenne, hogy támogassuk egymást, de hogy te azt tapasztalod, hogy sokszor nő a nőnek nem barátja, hanem ellensége inkább.
Igen, hát ez egy akkora téma, hogy majd esetleg egyszer erről.
Ez
egy
beszélni.
Külön topik, és nagyon szívesen igazi szakértőkkel, mert ide kellenek egyébként bármilyen hihetetlen. Tehát itt evolúciós szakértők, pszichológusok, viselkedés tudományával foglalkozók, hogy miért van az, hogy egyébként én azt tapasztalom, hogy bár a média és a social közegek és mindenfajta szervezetek arról szólnak, hogy mi nők támogassuk-e. Én nagyon szívesen látnék. Én az ellenkezőjét tapasztaltam. Nem azt mondom, hogy akadályoz, és mindig is mindenki, de hogy nem támogat, azt tuti. És én ennek egyébként látok egy evolúciós hátterét is. Én egyébként az életemben az összes támogatást férfiaktól kaptam. Férfi vezetőktől, férfi kollégáktól. Nagyon sok női támogatóm is volt, de még mindig az első korszakomról beszélek, ami egy csoda korszak volt. Tehát azt most arra már nem is szeretnék hivatkozni, az lehet, hogy meg se történt, mert annyira hibátlan volt. Én nem voltam erre felkészülve, hogy amikor majd 50 pluszosan állást keresek, és a nők, akik állítólag úgy támogatják egymást, hogy egy támogató telefont nem kapok, vagy egy figyelj, Szilvi, azt adottam, hogy figyelj, vagy pont rád gondoltam, vagy stb., mert én nem ilyen vagyok. Tehát mivel én magamból indultam ki, én azt hittem, hogy és mikor először rácsodálkoztam erre, hogy ja, hogy ez így működik, akkor én voltam a legjobban meglepődve. Szóval, hogy na, ez visszatérve a tanulási folyamatra, hogy még én is tudok tanulni dolgokat.
Ami itt érdekes, és te mondtad nekem, hogy te női testben férfi agyként működtél,
igen,
vagy működsz?
Igen, ezt.
Ez alatt mit értesz?
Egyébként voltam egy ilyen ultrarövid terápiás találkozón egyszer, amikor volt egy ilyen megoldandó probléma, ami egyébként, mert a magyar emberek nem járnak támogató szakembereket, legyen egy pszichológus, pszichiáter, coach, mentor, bárki, akivel megosztaná a problémáját, én elmentem így.
Tehát, hogy nem volt nagy probléma. Felvállalni a problémát, ér ezt megbeszélni, és tovább építkezni.
Igen, tehát, hogy nem feltétlenül a családtagjainkkal tudjuk egyébként megbeszélni, meg a legjobb barátnőnkkel, meg a nem tudom kivel. Tehát egy harmadik személy, akinek nincsen közvetlen impaktja rám is fordítva, annak lehet, hogy olyat is feltárok, amit egyébként úgy nem nagyon szeretnék valamilyen okból. Na, és egy ilyenre elmentem, és ott a hölgy azt mondta, egy nagyon vájt szemű volt, hogy ha szeretne egy mondatban összeegezni engem, akkor
ő ezt így tenné.
Férfi agy. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy én ezen soha nem gondolkoztam el, hogy a férfiak által uralt üzleti szférába is lehet, hogy azért tudtam annó ilyen sikeres lenni, mert nem női fejjel gondolkoztam, és persze erről sokat lehet beszélni, mit jelent női fejjel gondolkozni, meg férfi fejjel gondolkozni. Én nem versengtem. Tehát, hogy én versengtem, de nem úgy versengtem, hogy a másik kárára, hanem a teljesítményeim által. Tehát biztos voltam benne, hogy ha valamit leszállítok, akkor deal done. Tehát akkor az meg.
Az rendben van.
És én nem néztem jobbra-balra, meg hogy mondjam, tehát ezek a klasszikus női. Ez nem is érdekelt. Nem is vettem róla, nem vettem észre. És amikor először szembesültem, az most volt 50 pluszosan, hogy ja, hogy itt valami, vagy nem vettem észre, vagy megváltozott. Hát voltam olyan női rendezvényen, ahol kérdezték, hogy és akkor most hol vagy, hol dolgozol? Szia, hát mondom, most nézelődök, éppen keresgélek valami olyan testhez állott, és akkor egy elfordult, és mondta, jaj, jó, Cí, bocsi, ne haragudj, Cí, mit kell, hogy hagyjalak, mert ide, és mondtam, hogy hát de meg se hallgattad, hogy mit szerettem volna mondani. Jó, mert nem érdekes. És ezek voltak azok, amik az ilyen mikropofonok, hogy ezekből az ember egy párat begyűjt, akkor úgy elgondolkozik, hogy akkor hogyan támogatjuk mi egymást.
Beszéljünk a generációkról és a generációs különbségekről. Ugye azt azért említettük, hogy nem jó bélyegeket a fiatalokra sem rásütni, így a Z-generáció kapcsán gyakran halljuk, hogy ők nem feltétlenül szeretnek annyira dolgozni, vagy egyből magas pozícióba akarnak kerülni, és hogy te már mondtad korábban is, hogy azért ezzel te nem értesz egyet, és hogy nagyon nagy szükségük lenne ezeknek a fiataloknak fogódzóra, mentorálásra, jó példákra, olyan előremutató helyzetekre, amiben ők fejlődni tudnak. Hogyan látod ezt most?
Hát most, ebben a
30
pillanatban,
éves
igen,
munkatapasztalattal, igen, illetve
meg
vezetői tapasztalattal.
Pont ezzel a generációs, pont a gyerekeim nagyjából ilyen zések, meg. Hát azt ne felejtsük el, hogy a kritizált Z-generáció azok a mi gyerekeink. Tehát azért valami ráhatásunk mégiscsak volt, egyéni felelősségünk, hogy a saját gyerekünk az hogyan reagál egy adott élethelyzetben.
Munkai szituációra,
vagy bármi. Munkahelyi élet, stb. Értékrend. Tehát azért ne dobjuk le magunkról a felelősséget, hogy mi vagyunk ezennek a generációnak a szülei. Kettő. Ez a generáció egy olyan rapid és drámai módon megváltozott világba csöppent, amit mi még le se tudtunk reagálni. Hát mi se tudjuk lereagálni, ők ebbe belejöttek, van valamennyi múlt tudatuk, vagy történelmi tudatuk, és társadalmi, és üzleti, hogy mi volt ezelőtt, és most rakétasebességgel változik a világ. És azt várjuk, hogy amit mi nem tudunk reagálni, lereagálni a mi rutinunkkal, meg a hatalmas nagy tudásunkkal, hát azt ők itt csettintéssel reagálják le.
Tehát, hogy nincs, mondjuk, hogy nincsenek könnyű helyzetben,
nincsenek.
Vagy azt mondod, hogy nincsenek
nagyon
könnyű helyzetben.
Nagyon sok hasonló korútól hallom, hogy csak ilyen utcai beszélgetés, jó, nem szeretnék ma a fiatal. Jó, tehát ösztönösen jönnek ezek a megnyilvánulások. Igen, mert azt se tudják, hogy merre menjenek. Azt se tudják, hogy mit okoz az AI. Hogy most azért jártam jogi egyetemre, mert ennek van értelme, vagy majd az AI meg lehozza
a pozíciómat, amiért dolgoztam akárhány évet.
Vagy hiába végeztem el az egyetemet, fontosabb lenne, hogy mondjuk valamelyik autógyárban legyek high-tech, mit tudom én, CNC specialista, vagy most mondok valamit. Akkor most jó helyen vagyok, vagy rossz helyen vagyok? Vagy miért végeztem pszichológia szakot? Egyáltalán lesz erre szükség? Tehát teljes káoszon, és azt várjuk tőlük, hogy ezt ők jól reagálják le. És én azt tapasztalom, hogy a pilátesterem, vagy ez a pilátesterem, ez nem csak egy pilátesterem, hanem egy közösség, hogy nagyon is nagy szükségük van a támogatásra, nagyon is nagy szükség, van igényük, hogy valaki ebből a generációból beszéljen velük, mint ahogy én is felnéztem annó a beszélgetésünk elején, mondtam az akkori szeniorokra, igenis van impaktunk, igenis nyitottak, és éhezik a segítséget, csak hát természetesen ki szeretne egyetemista, mondjuk jövedelme nem rendelkező egyetemistákat coacholni vagy mentorálni pro bono. Szóval, hogy nagyon kevés mozgásterük van, ahova tudnának nyúlni, de én azt gondolom, hogy nem. Elítélni kell őket, megérteni kell őket, nekünk is egy kicsit visszább kell venni, már bocsánat, azt mondom, az arcunkból, és valahogy rávezetni őket, hogy ennek a két-három generációnak meg kell találni az összhangot, nem eltávolodni, hanem mindenki nézze meg, hogy a nagy össztársadalmi hozzájárulásunkból ki, hol tudja kivenni a részét. És igen, nekik kell egy kis türelem az élethez, kicsit több türelem, nekünk egy kicsit több megértés.
Hogyha egy picit fókuszálunk még itt a beszélgetésünk végén rá, nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen rövid és hosszú távú terveid vannak, akár a vállalkozásod kapcsán, tehát hogy mennyire tervezel előre, és mit szeretnél?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert egyébként a terem az egy kis terem, ez egy kis biznisz, tehát most ahhoz képest, amekkora bizniszekben eddig voltam, ez ilyen, mindig azt szoktam mondani, a szabad szemmel nem látható
méretnagyság,
mikrovállalkozás, de ha jól akarom csinálni, akkor nagyon, akkor viszi az időt. Tehát figyelni a vendégekre, figyelni az egyedi igényekre, megtartani az oktatókat. Ugyanúgy van kis költségterven, marketingterven, mindenem van kicsibe. És hát oktatok is, tehát az, ami azt jelenti, hogy fizikailag is oda kell tennem magamat. Felelősség, figyelni, fenntartani a színvonalat, fenntartani a hangulatot, ez egy teljesen beátigénylő, és az oktatók részéről is. Tehát ez nem lehet csak úgy...
Tehát nem lehet félvárról venni.
Nem lehet félvárról venni, de hát soha semmit nem veszek félvárról. Tehát, hogy ez a fontos. A másik az, hogy még nem, tehát nem is így fogalmaznék, hogy még nem, hanem én azt gondolom, hogy nekem van helyem a korporát világban, és van akkora tapasztalatom, és lenne akkora hozzáadott értékem, amit most jelenpültben úgy érzek, hogy így kihasználatlanul itt így heverget. Nem tudom. Igazából van egy úgynevezett hiba, kérdezted, hogy követtem el a hibákat. Én mindig azt hittem, hogy a munkám, mert egy olyan közegben szocializáltam, ahol a munkám és a teljesítmény adta meg az értékemet, és nem pedig az, hogy kivel vagyok jóba vagy. Tehát tényleg én nekem így elfordult az agyom ebbe az irányba,
tehát
hogy elég
a teljesítmény. Illetve a networkingnek a fontosságára gondolsz.
Csináltam, tehát én nemhogy fordított parító, még annál is rosszabb, tehát hogy még 80%-ot dolgoztam, 20%-ot networköltem. De ez nem ennyi volt, hanem inkább 90-10, vagy 95. És igen, tehát, hogy azzal kell szembesülni, hogy van, aki meg ezt nem így csinálja. És fel kell tennem magamnak a kérdés, hogy akkor most, ha nagy képet nézem, akkor melyik volt a hatékonyabb, és melyik visz előre, és nyilván az üzleti életben a networking. Szóval, hogy én sem mindig csináltam mindent jól, vagy lehet, hogy másképp csinálnék, de egyébként meg közben meg nem csinálnám másképp. Tehát, hogy így csináltam, és ez így volt jól. A feladatra és a munkára és a saját beosztottaimra, az emberekre, a munkatársaimra koncentráltam, nem pedig arra, hogy by the way építgessem azt a networköt, amit majd egyszer jól megmozdítok valamiért.
A vállalkozás kapcsán még nem beszéltünk a holisztikus egészség megőrzés fontosságáról, hogy néhány szóban esetleg ebbe avasd be, hogy ez alatt mit értesz. Milyen cél lebeg a szemed előtt, hogyha ezt a területet nézzük?
a holisztikus egészségmegőrzés az nálam egyen értékű a tudatossággal. Tehát az, hogy hagyok magamnak időt arra, hogy végig gondoljam az életemet. És maga önmagában az ezen való gondolkozás már egy cselekvés önmagamért. A másik az, hogy a társadalomnak csak egy nagyon kis része mozog, ezért nagyon súlyos árat fog fizetni sajnos az emberiség, hogy a mozgás, ami egy eredendő tevékenységünk, az így kezd abba átmenni, hogy kocsiban ülünk, hogy tévét nézünk,
számítógép előtt ülünk,
telefonnyomkodunk. Tehát csupa természetellenes dolgot csinálunk, ami nyilván nem jó. Foglalkozunk el a mentális egészségünkkel, sokkal többet segítséget kell kérni, foglalkozunk el a fizikai egészségünkkel, a szűrésekkel, foglalkoznunk kell az agyunk dolgoztatásával. Ugye a legnagyobb tudósok azért éltek sokáig, mert életük végig a megoldásokon gondolkoztak. Tehát, hogy használták az agyukat, vagy tényleg van, aki keresztrejtényt fejt, vagy bármit, vagy olvas, vagy felnőtt korban nyelvet tanul, vagy valamit elkezd csinálni. Magyarul nem szabad leépülnünk, tehát, hogy muszáj aktívan tartani magunkat az élet minden területén. Viszont veszélyesnek tartom ezt az állandó önreflektet, hogy most már csapból is az folyik ennek a, amikor ez elmegy egy olyan irányba, hogy már állandóan magamat vizsgálom, vajon jól csinálom, jól reagáltam.
Tehát, hogy nem szabad túlzásba esni.
Igen, és ennek már látszik, hogy az ego, az én hatalma a mi fölött, hogy én legyek jól, hogy az én nem tudom mim. Nem. Tehát, hogy ez is a holisztika része, hogy én és a környezetem. Felelős vagyok a környezetemért is, nem csak én vagyok. És ezt a környezetet lehet aztán persze tágítani. Tehát, hogy amikor nálam a holisztikus az, amikor látok a pályán, és mindenre figyelek, önmagamra és a környezetemre is, és balanszírozok, és ezt tudatosan csinálom.
És akkor ez az, ami előre vihet, legalábbis
hát remélhetőleg.
Elgondolásod szerint. Én köszönöm, Szilvi, hogy itt voltál a mai napon.
Én köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok. Köszönöm.
Danka Szilvia, közgazdász, vállalkozó, mentor és coach volt ma a vendégem.